Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Hősök panteonja. Az ELTE bölcsészkarán 2005. november 23-án elhangzott előadás felvétele.
A mai előadásnak a témája ugye az, hogy a nemzeti panteon, hogy is írtam én ezt föl ide. Hősök panteonja. Nagyon régi hagyománya van annak, hogy egy-egy közösség ugye elkészíti a saját jelképes hőseit. Városházákon középkorban 14. századtól megtaláljuk sok helyen a 9 hős ábrázolását. Ókor, Ószövetség és a keresztény középkorból, ugye az ókorból ókori hősöket, amelyeket hát nem kis részben azért irodalmi művek is közvetítettek, ugye Hektor, Nagy Sándor, Cézár, klasszikus ókor hősei, az Ószövetségből Józsué, Dávid, Júdás, Makabbeus, és a keresztény középkorból pedig ugye Artúr király, Nagy Károly, Bujjon, Gottfried. Most nem is annyira ezek a nevek érdekesek, hanem az a hagyományépítés és hagyománykeresés, mivel egy-egy közösség ugye szerette meghatározni azokat a példaadó személyiségeket, hősöket, akik ideálként szerepelhettek a hagyományban és a közösségi emlékezetben. Hát ehhez hasonlóan a modern nemzetté válás során is a nemzeti közösségek is kialakítják ugye a maguk panteonját, ami minden istent, vagy a hősök csarnokát, ugye a germán hagyományban a Valhalla a hősök csarnoka. A szlávoknál ugye a csehek például kicsikét a Valhalla mintájára, ugye a szlavín, a szláva szóból, szlavín megint ugye egy, ahol együtt vannak a legnagyobb hősök. Nagyon érdekes és tanúságos lesz ezeknek a panteonoknak az egymás mellé állítása. Természetesen valamiféle ilyen csoportosítást is megpróbáltam, hogy melyik, milyen típusú személyiségek és milyen típusú cselekedetek alapján kerülhettek be a hősöknek a panteonjába. Valójában az egyik előadásnak a témája szintén kapcsolódik ehhez, és azt is egyfajta hősök csarnokának is lehet tekinteni, a nemzeti szenteket, ugye emlékeznek a nemzeti szentekre. Tehát szintén ugye bele tartoznak a jeles személyiségek köré, amelyek ugye szintén nemzeti üzenettel bírnak. Nos, hát honnan származnak ugye a nemzeti panteonok hősei? Itt előtte még egy olyan kis panteont is említenék, egy ilyen mini panteont a magyar történelemből, egy látható, hogy el is készültek a 19. század második felében ugye a historizmus művészeti irányzatához, szellemi irányzatához is kapcsolatva. Ezek a panteonok emlékművek formájában, minden magyar ember ugye ismeri a hősök terének ugye az millenniumi emlékművet, ahogy összesűrítve ugye a magyar történelemnek, részint ugye a honfoglaló vezérek, részint pedig a legfontosabb szimbolikus uralkodók. De hát ilyet találhatunk Zágrábban is, ugye a Zrínyevácon, a Zrínyi téren, megtaláljuk ugye a horvát történelemnek a legfontosabb hőseit, ugye ezek a panteonok persze a változásnak is mindig ki vannak téve, tehát ez az adott kor, amelyikben készül ez a panteon, most legyen egy képzőművészeti alkotás, legyen egy emlékmű, legyen egy festmény, az mindig ugye attól az adott kortól számít, tehát az az adott kor választja ki, szelektálja, módosítja ugye a szereplőket. Hát erre megint egy jó példa, azt hiszem szintén többször hivatkoztam rá, a Hősök terének az uralkodó együttese, ugye 1945 után a háború alatt érte, megsérültek ezek az emlékművek, és ugye kicserélték az utolsó három Habsburg uralkodót, ugye, mert Ferenc József volt az utolsó 1896-ban, és ugye a magyar szabadság hősökkel cserélték őket ki, tehát ugye Kossuth Lajos most az utolsó ját ennek természetesen. Elsősorban ugye a német ellenes éle volt ezt az üzenete, volt ennek a változtatásnak. Nos, hát honnan valók a nemzeti panteonok hősei? Ugye azt is hozzá kell tenni, persze a nemzeti panteon hőseit is nagyon sokáig lehetne sorolni és szaporítani. Tehát ez nem egy zárt csoport. Én megpróbáltam összeszedni ugye azokat a legfontosabb nemzeti hősöket, a panteonnak a legfontosabb alakjait. Hát ezek persze kiegészülhetnek. Biztos vagyok benne, hogy egy néhány évtized múlva, már ugye 1989-nek is a meghatározó személyisége is bekerülnek ebbe a panteonba. Két vagy három nappal ezelőtt hallgattam a rádióban Václav Havelnek a nyilatkozatát, aki itt volt Budapesten. Biztos vagyok benne, hogy Václav Havel is bele fog kerülni a csehek történelmi panteonjába, vagy a lengyeleknél Lech Valensa. Ugye hát most idén a szolidaritás jubileuma alkalmából, hát megint ugye sokszor szerepelt, ugye biztos vagyok benne, hogy bele fog kerülni. Tehát ez egy folyamat, ami ugye állandóan bővülhet a panteon, bizonyos személyek kikerülnek bele, bizonyos személyek pedig bele kerülnek. No hát kérem szépen nézzük akkor, tehát először, hogy melyek azok a honnan kerülnek. Ugye én nekem egy korábbi kurzusomban azt a címet adtam ennek az előadásnak, hogy uralkodók, vitézek, népi hősök. Tehát uralkodók, az egyik kör nyilvánvalóan az uralkodókat jelenti, tehát azokat a meghatározó királyokat, akiknek ugye az emlékezete fönnmaradt, és példaként szerepeltek. Hát természetesen itt ugye előnyben voltak azok a kultúrák, azok a népek, amelyeknek ugye saját államiságuk, vagyis saját királyságuk volt. Ugye, tehát előnyben voltak a lengyelek, a magyarok, a csehek, részben a horvátok. Sokkal nehezebb volt ugye kiválasztani a panteon alakjait, vagy legalábbis nagy időbeli szünetekkel, mondjuk a románoknak, a szerbeknek, még nehezebb ugye a szlovákoknak, ugye milyen fontos volt a szlovák történelmi panteon építése közben a 19. században Svatopluknak a kultúrája. Svatopluk ugye megjelent irodalmi művekben, mint ugye a szlovák király, hogy nekünk is van ugye királyunk. Nos hát tehát ez az egyik csoport az uralkodóké. Hát a másik csoport, ami hát az uralkodóknak egyik alcsoportjának is tekinthetjük, azok a tartomány uralkodók, ugye azok hát a horvátoknál nagyon markáns, ugye a horvát bánok, azok ugye egyfajta alkirály, tehát valamiféle uralkodóhoz hasonló méltóság, de azok a népek, akiknek nem állt rendelkezésre ilyen lehetőség sem, ugye gondoljunk a szlovákokra vagy a szlovénokra, ott egy-egy olyan tartomány urban vélték megtalálni a panteonhoz szükséges uralkodó alakját, mint például Csák Máté a szlovákoknál, ugye Trencséni Csák Máté, akinek valóban egy jelentős tartomány úri hatalma volt, ugye szemben a központosítással, ugye az Anzsú uralkodóval, vagy pedig a szlovénoknál, és majd ez egy érdekes ellentmondás lesz a szlovén panteonban, ugye együtt van Mátyás király és a cilleiek. Hát emlékeznek, ugye a cilleiek nem annyira pozitív színben szerepelnek ugye a magyar köztudatban, hát akár gondoljanak ugye Erkel operájára, és együtt van mégis ugye a cillei, hiszen a cillei grófok a szlovén lakta területek egy jelentős részét tartományúrként bírták, úgyhogy ha eljutnak véletlenül Cillébe, vagy szlovénul Celje, ott egy komoly cillei kultusz van, és ugye címerek, jelképek, címernél látjuk, hogy a mai szlovén állami címerbe is a cillei családnak ugye a két arany csillagja belekerült, ugye tehát egy fontos alakja, ő mint egy ilyen tartományúr, ugye mint egy elképzelt szlovén állam, ugye a 19. századi perspektívából elképzelt szlovén államnak az uralkodója. Tehát ez mondjuk egy másik alcsoportja. Azt mondtam, hogy vitézek. Hát a vitézek körébe tartozhatnak olyan történelmi hősök, hát ez elsősorban ugye a magyar, a szerb vagy román kultúra körében jelentheti a török kort, tehát a törökverő hősök, a várvédő hősök, hát azt hiszem mindenki sorolhatja a magyar történelemből, Jurisics Miklós, Zrínyi Miklós, Dobó István és a többieket, és ugyanúgy ugye megtaláljuk ezeket a vitézeket, ezt a hagyományt, megtaláljuk a szerbeknél is, horvátoknál is, összekapcsolva ugye azokkal a várvédő harcokkal, törökellenes harcokkal, a szabadságharcok fősei. Nos, a következő kör, én itt annak idején azt írtam, hogy népi hősök, de népi hősök vesző betyárok. Ha a magyar 1848-nak a panteonnát nézzük, ugye nyilvánvalóan Kossuth Lajos áll a középpontban, de ott vannak ugye a hadvezérek, ott van különös szerepben ugye a magyar Türtajosz, ugye Petőfi Sándor a költő, és valahol ott van természetesen a panteonnak a szélén, egy kicsit mellékszerepben ugye Rózsa Sándor, ugye a betyár, aki szintén ugye beáll ugye a honvédseregbe. Na most tessék elképzelni, hogy a szlovák panteonban viszont Jánosik, aki kuruc katona volt, aztán ugye betyár is kivégezték, és gazdag folklór keletkezett az ő alakjáról, aztán ugye szép irodalmi alkotások és romantikus alkotások. Jánosik az bekerült a szlovák panteon központi alakjai közé. Központi alakjai közé bekerült, ugye hát aki egy egyszerű betyár volt. Nos, meg kell említeni ugye egy-egy olyan történelmi korszakot is, amikor ugye sorra születtek, és nagyon meghatározó események voltak. Hát ilyen természetesen 1848, azt lehet mondani, hogy Közép-Európa nemzetté válásának egyik nagy évszáma. Most itt nem csak a forradalmakra gondolok, hanem szabadságharcokra is, és egyáltalán a nemzeti szimbólumok megjelenésére, és azoknak a szereplőknek a színre lépésére, akik ugye később is meghatározó személyek voltak a közösségi emlékezetben, akiknek igen nagy kultuszuk alakult ki, hát talán a 48-as kultuszok között ugye a legerősebb a magyar Kossuth kultusz és a horvátoknak a Jelasics kultusza. De majd fogjuk látni 1848 kapcsán, 1849 kapcsán, hogy szinte mindegyik közép-európai nép. Ugye a lengyelek számára is fontos volt 1848, de a lengyel történelmi emlékezetben ugye a nagy szabadságharc, a két nagy szabadságharc, a Kossuth szabadságharc és az 1830-31-es szabadságharcnak a hősei vonulnak be elsősorban a történelmi emlékezetnek a panteonjába. Ja, még a 1848 természetesen van egy másik nagy év, amelyik ugye magyar szempontból nem volt annyira pozitív, az 1918-ra gondolok. 1918-ban, amikor Közép-Európában, én mindig azt szoktam mondani, hogy kvázi nemzetállamok születtek, hiszen ha megnézzük ezeknek az államoknak, magukat nemzetállamnak mondó államoknak ugye az etnikai összetételét, hát minden esetben igen jelentős volt a más nemzetekhez tartozóknak az aránya az illető országban, Lengyelországban is, ugye Csehszlovákiában is, Jugoszláviában is, Romániában is. Ugye Csehszlovákiában is egy romantikus fikció teremtett meg egy csehszlovák nemzetet, hát tudjuk, hogy ilyen nem volt, ugye, mert amúgy a szlovákok például kevesebben voltak ugye 1918-ban, mint németek, ugye Csehszlovákiában, érdekesség, de mindenképpen ezt is egy ilyen az 1918-as vagy államoknak az újra megszületését, ugye Lengyelország újra születik, vagy egyáltalán ugye, mint állam Csehszlovákia először születik meg, vagy Jugoszlávia, tehát ezeknek a állam alapítóknak, hát itt például ugye a lengyeleknél Piłsudskit kell említeni, ugye József Piłsudskit, ugye Lengyelország újjászületésének az első számú alakját, ugye a kultusza még Magyarországra is eljutott. Tudja véletlenül valaki, hogy hol van Piłsudski marsallnak Budapesten emléktáblája? A lengyeleket kivéve, mert nekik ezt kell tudni. Így van. Köszönöm szépen. Apor Vilmos téren, hogy ott van egy... Sokáig csak egy sas volt ott, ugye? Ezt még a kommunista időkben sem szedték le a sast. Úgyhogy gondolom, hát november 11-én elmentek oda a lengyel kollégének. Nem voltak ott. Ugye az ember aggódik Lengyelországért. No, zárójel vissza, tehát 1918, ugye, vagy a cseheknél, ugye, Tomáš Garrigue Masaryk, ugye, mint a köztársaság alapító atya, ugye, aki fehér lovon vonult be, ugye, a Hradčinba, a fehér lovon vonult be. No, hát kérem szépen, a 20. századot itt ezzel lezárnám, mondom, a folyamat az természetesen megy tovább, de még egy érdekes jelenséget kell említeni, a közös hősöket. Tehát a közös hősöket, hát ezt is majd szeretném részletesen bemutatni, talán az egyik mindegy nagyon izgalmas példa, de mondjuk a Zrínyi testvérek. Ugye a Zrínyi testvérek, vagy akár maga a várvédő Zrínyi Miklós, ugye az 1566-os várvédő Zrínyi Miklós, ugye a kirohanó várból kirohanó, áldozatot vállaló, törökverő Zrínyi Miklós, aki természetesen ugye a magyar hagyományba is megkapta a Leonidász jelzőt, ugye itt mindig az ókori klasszikusok, illetve a bibliai párhuzamokat használják fel, ugye, jelzőknél, tehát a Leonidász jelzőt, természetesen a szerb, illetve hát főleg a horvát hagyományban, ugye, mint szláv Leonidász, csak hozzáteszik, ugye, magyar Leonidász, vagy szláv Leonidász. És hogy ez a Zrínyi Miklósnak, a várvédő Zrínyi Miklósnak a kultusza és az emlékezete milyen fontos volt egyébként, arra csak egy egyszerű példa, van egy szlovák historiai ének, egy ilyen történeti ének, Osigeckom zámku, tehát ugye szolgálhatott ott szlovák nemzetiségű katona is, meg hát az egész ország, ugye az információ terjedés, hát ilyen tinódilantos sebesség módjára, hát szlovák históriás ének is született Szigetről. Aztán ugye már 19. században természetesen a szlovák érvelésben is megjelenik, hogy hát mi szlávok, ugye ilyen nagy hősöket adtunk az országnak, ugye lásd Zrínyi Miklós. De hát mint fogjuk látni, több ilyen közös hős van, visszamehetünk majd, vissza is kell menni Mátyás királyhoz, és hát egészen Rákóczig. Na akkor kérem szépen, lássuk konkrétan ezeket a nemzeti hősöket, nemzeti panteonok szerint, tehát egy-egy kultúrának a nemzeti panteonja szerint. Kezdjük a lengyelekkel. Hát a lengyeleknél az uralkodók kategóriájában egyetlen egy uralkodó kapta meg ugye a lengyel történelemben a nagy jelzőt. Nagy jelzőt, ugye a lengyel kollégák, kolléginák tudják, ugye, hogy Nagy Kázmérről van szó, szóval ugye 14. század. De rajta kívül azért vannak olyan lengyel uralkodók, akiknek szintén ugye fontos helyük van a panteonban. Talán sajátos helyzetet kaphat, vagy helyet kaphatnak, ugye a 16. századi aranyszázad, ugye nagy Jagelló uralkodói, és ugye öreg Zsigmond és Zsigmond Ágost, és természetesen Báthori Istvánnak is van helye, ugye a Moszkvát legyőző, ugye rettenetes Ivánt térdre kényszerítő lengyel uralkodónak. És még az uralkodók között, és itt összekapcsolódik, akik ugye a török ellenes harcok, ugye Lengyelország a kereszténység védő bástyája, hagyomány összekapcsolódik Sobieski harmadik János lengyel király személyében, akit sokszor ugye a lengyel megítélés az a hazai politikai eredményeit tekintve kritikus vele szemben, de hát kétségtelen, hogy egy nemzetközi hírű hős lett ugye a Bécs 1683-as fölszabadításával. Ugye említettük ugye a Magyarországon is ugye Esztergomot, illetve hát a Párkányi csata következtében ugye ő szabadította föl. Na most a lengyel hősök sorában, ugye a szabadság hősök között kell említeni mindenek előtt Kossuszko nevét. Kossuszko ugye a Macsajovicei csatánál beszéltem róla, aki az 1794-es szabadságharcnak a vezére. Nagy nemzetközi kultusza volt, Magyarországon is számon tartották. Én Petőfi pesti lakását szoktam mindig említeni, ahol volt Kossuszkóról is egy ábrázolás. Kossuszkónak ugye ez is egy lengyel, külön történelmi emlékezetnek egy érdekes lengyel hagyománya az, amikor a nagy lengyel személyiségnek halmot emeltek. Ugye hát Krakkóban emeltek halmot Kossuszkón, először Kossuszkónak. Ugye Krakkó a bécsi kongresszus után ugye 1815-től egészen 1846-ig külön állam volt, tehát ugye krakkói szabadállam. Valójában ugye a lengyel országnak egyfajta maradékának is számított ez akkoriban Krakkó, és hát ott emeltek Kossuszkónak egy halmot, szépen ki lehet sétálni, hát most már körül nőtte a város, ugye mindenütt utóbbi évtizedekben is nőttek a városok, lakótelepek, de az egy nagyon szép séta felsétálni a Kossuszkóba, és ugye végig lehet tekinteni a várost, város jól látszik, hát azért külön érdekesség, és itt megint ugye a szimbólum teremtés, hogy az osztrák időben ugye oda is egy ilyen várat, egy ilyen citadella-szerű erődítményt ugye osztrák katonasság számára építettek. Nos, hát a lengyel szabadsághősök sorában még egy nemzeti tragédiához kapcsolódó hőst is kell említeni. Azt a Poniatowski Józsefet, ugye a magyar hagyomány szerint József Poniatowski, aki a napóleoni háborúban ugye a lengyel hadseregnek volt, a Napóleon mellett harcoló lengyel hadsereg főparancsnoka. Az ő tragédiája ugye 1813-ban a Népek csatájában. Hát mindenki, aki történész hallgató, az rögtön tudja, hogy ugye 1813 Lipcse. Népek csatájában hősi halált halt, és Poniatowski beleveszett ugye lovával, hogy emlékszünk ilyen hasonló esetre a magyar történelmi arckép csarnokból is, az Elster folyóba. Na most, aki járt Lipcsébe, tudja, hogy az Elster nem olyan nagy folyó, de hát nyilvánvalóan megáradt. Nos, hát még a Poniatowskiról annyit, hogy ugye magyar kultusza is volt, ugye az ismert diákdal, ami úgy hangzik, hogy busul a lengyel hona állapotján. Lengyel kolléginek ismerik? Ugye ezt a reformkorban minden magyar diák összejövetelen ezt elénekelték, és ugye úgy folytatódik, busul a lengyel hona állapotján, mert Poniatowski nincsen a csatáján. Ugye hát ez József Poniatowskira vonatkozik, és hát a refrénje azt kérem szépen úgy hangzik, hogy így a népeket, európai népeket mutatja be, bemutatja, hogy milyen a portugál, milyen az olasz, mit tart az értéknek, és végül a refrén, hogy egyedül a lengyel küzd a szabadságért. Tehát ez a reformkorban nem ismerik lengyel kolléginek? Nem tanulták Varsóban, nem énekelték el szemináriumon? Hát kérem szépen, na ez csak egy ilyen zárójeles, Csapláros tanár úrnak van hosszú, ugye ő volt sokáig a varsói magyar tanszéknek a vezetője, hosszú tanulmánya, ugye kereste, hogy honnan származik ez a búsul a lengyel, aztán valahol a Bari konfederáció költészetében megtalálta a mintákat, ugye mert nálunk folklorizálódott, mint ahogy majd a lengyel himnusznál fogom elmesélni azt, hogy a lengyel himnusz is ugye nincs még veszve Lengyelországon, a magyar hagyományban folklorizálódott, azt lengyel népdalnak tudták. No, kérem szépen, hát ahogy említettem, ugye a 1848 kapcsán lengyeleknek talán ilyen kiemelkedő hősük nincs, de hát a napoleoni háborúknál kell ugye még említeni Dombrovszki tábornokot, aki szintén majd a himnusznál fogjuk még említeni. És a bevezető felsorolásban nem említettem a nemzeti panteonnak a Közép-Európában különösen fontos mindig a nemzeti költő alakja. A nemzeti költő alakja, hát ez természetesen ugye a magyar kultúrában Petőfi Sándor, és a lengyel kultúrában viszont Adam Mickiewicz. Na most Adam Mickiewicz nem a lengyel Petőfi, mert más korszakhoz, más irodalmi hagyományhoz kapcsolódik egy kicsit, ugye életkorban is Mickiewicz Vörös Marti kortársa inkább, de mint nemzeti költő ebben a jelképi funkciójában hasonlítható Petőfi Sándorhoz. Hát Mickiewicznek is nagyon jelentős kultusza volt Magyarországon, ugye egészen 1948-ig ugye működött például a Magyar Mickiewicz Társaság, a lengyelek menekültek befogadásában és kultúra terjesztésében is nagy szerepet játszott. Talán még a 19. század lengyel nemzeti panteonjából lehet említeni Czartoryski Adam és Czartoryski herceget. Nagyon érdekes az ő pályája, hiszen Sándor cárnak külügyminisztere volt, és azután az 1830-31-es szabadságharc egyik vezetője, és ő volt a nagy emigráns, tehát ő Párizsban a Szent Lajos szigetén, ugye a palotája, a Hotel Lambert, a nem létező Lengyelországnak volt a kormány székhelye, vagy külügyminisztériuma. Ugye ő volt az, aki egyébként Közép-Európa jövőjét egyfajta ilyen konfederációba, együttműködésbe képzelte, szemben ugye Oroszországgal, és szemben a Habsburg birodalommal, tehát nem véletlen az, hogy Czartoryski leültette Teleki Lászlót és a Cseh Rigertet a palotájába, Párizsba, hogy valamilyen cseh-magyar, magyar-szláv megegyezés megszülessen. És hát lehetne sorolni tovább itt a lengyel panteonnak az alakjait. 1918-nak és a megelőző időszaknak talán a legfontosabb személyisége József Piłsudski, aki kérem szépen eredetileg a szocialista mozgalomnak volt az aktivistája. Tessék elképzelni, az 1890-es években, több mint 100 évvel ezelőtt 100 000 példányban tudtak illegális kiadványt, ugye a Munkás című újságot 100 000 példányban tudták sokszorosítani, hogy akkori nyomdai körülmények között. Aztán ugye cári börtönökben volt, hát az is egy nagy legenda, hogy szabadították ki ugye a Péter Pál elődből, ugye Szentpétervárról. Őrültnek tetette magát a Pétervári Egyetemnek az egyik lengyel professzora, pszichiáter professzora küldte be a börtönbe tudósításokat, hogy kell viselkedni, ugye onnan megszökött, ugye aztán a japán vezérkarnak a vendéglátó szeretetét élvezte, és nem véletlenül az 1905-ben, amikor ugye a cári hadsereg egy nagyon meghatározó vereséget szenved a japán hadseregtől, ugye talán Piłsudski tanácsad is játszottak szerepet. No, sokat lehetne beszélni Piłsudski marsalról, de kétségtelen az, hogy 1918-ban, ugye november 11-e, ugye a lengyel függetlenség napja, tehát Lengyelország újjá teremtőjének az alakja mindenképpen egy nagy legenda, és hát a kommunista idők alatt is egy mindig kultusztárgya volt, ugye ott van a Wawelben, Krakkóban, ott van nem messze Báthori István sírját, ott van az ő sírja is.
Elhangzott nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Hősök panteonja. Az ELTE bölcsészkarán 2005. november 23-án elhangzott előadás felvétele.